Kedves hallgatóink, folytatjuk napindító műsorunkat, és nagyon szeretném, hogyha megszívlelnék a következő kérést. Bizonyára hallottak már a különböző híradásokból arról, hogy Csókai András és Pataki Gergely visszamentek Bangladesbe, hogy újabb, kisebb műtéteket hajtsanak végre a szétválasztott ikreken, és nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk abba az imádságot, hogy továbbra is imádkozzunk, mert azt mondja ebben az M5-ösnek adott interjúban Csókai András, hogy a legfáradtabb órákban éreztem meg az ima erejét. Akinek van még szabad kapacitása, folytassa az imákat, mert még odébb van, hogy minden szempontból sikerről beszéljünk. Tehát nagyon fontos az, és akkor ezekből a híradásokból mindig az jut eszembe, hogy amikor a zsidók küszködnek a különböző környező népekkel, és amíg Mózes föltartja a karját és imádkozik, addig mindig győznek, és amikor elfárad és lejti a karját, akkor megint elvesztik a csatát. És akkor ugye jönnek és megemelik a karját, hogy mindig imádkozzon. Hát valahogy így gondoljunk Csókai Andrásra is, hogy ő és a csapata kérnek bennünket, hogy igen, ne felejtsük el, ne hagyjuk abba, imádkozzunk értük és a kicsi gyerekekért, hogy lássa a világ, hogy milyen érték az élet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly tanúságtétel az élet mellett.
Igen, és azt hiszem, ha jól emlékszem, arról azt mondta Csókai András, hogy az egyik kislány életem még igen veszélyben
igen,
van.
Igen, így van. Így
tehát
van.
Ő még nagyon válságos állapotban így van, úgyhogy nagyon jó lenne, hogy így van,
tehát még nagyon-nagyon kell érte imádkozni, hogy tényleg regenerálódjon, vagy tehát tényleg felépüljön, mert még sok a nehézség. És hát, ha már így az orvosi témánál vagyunk, ugye műtét és agy és ilyesmik, akkor hadd olvassak föl egy cikket, lehet, hogy talán csak részleteket tudok majd belőle felolvasni, mert nagyon kell takarékoskodnunk az idővel, de egy kedves orvos ismerősömtől kaptam a következő érdekes kutatási eredményeket, amit a George Washington Egyetem gerontológusa több kutatás eredményére támaszkodva azt állítja, hogy az idős emberek agya sokkal jobban, rugalmasabban, kreatívabban működik, mint azt korábban gondolták. Hallották, idős testvéreim? Szóval figyelem, figyelem! Amikor valaki elmúlt 60, 70, 80 éves, az agya rengeteg információt, tapasztalatot halmozott fel. Ebben a korban az agyi idegsejtek számtalan olyan külső ingert képesek kódolni, megfejteni, amit a fiatalabbak nem értenek meg. A szakértők azt is megfigyelték, hogy az idősebb emberek jobb és bal agyféltekéje harmonikusabban együttműködik, jobban kiegészítik egymást, ezért sikeresebbek az intellektuális képességeket mérő teszteken. Egy idős ember agya lehet, hogy nem képes olyan gyorsan kapcsolni és felfogni a helyzetet, viszont a fontos döntések meghozatalakor átfogóban gondolkodik, összefüggésekben látja a helyzetet, ezért születnek bölcsebb, megfontoltabb gondolatok. Azt is megfigyelték, hogy az idős személyek agya kevésbé reagál a negatív gondolatokra, történetekre, ezért az illető sokkal nyugodtabb, mint a vehemes gondolkozású fiatal. Egy ember intellektuális kapacitásának csúcsára 70 éves korában jut el, hiszen ekkor termelődik a legtöbb mielin nevű anyag, aminek hatására az agyi idegsejtekben felgyorsul az információ áramlás, ezért akár 3000%-kal is javíthat a központi idegrendszer teljesítő képességén. Az is érdekes, hogy 60 éves kor előtt a két agyfélteke nagyon elkülönülten működik. 60 éves kor után azonban kezdik kiegészíteni egymást, ami azért csodálatos, mert így komplexebb feladatokat is képes az agy megoldani, amit kísérletekkel is igazoltak. A Montreali Egyetem egyik professzora az idősebb emberek agya szerint az idősebb emberek agya hatékonyan képes kiszűrni az információ áradatból a fontos tudnivalókat, a haszontalanokat pedig egyszerűen nem veszi figyelembe. Csak zárójelben mondom, ugye szoktuk mondani a szelektív hallás. Gondolom ez idős testvéreimmel gyakran előfordul, hogy ó, nagymama, mama, neked szelektív hallásod van, mert csak azt hallod meg, amit akarsz. Na hát ebben kicsit benne van az igen, hogy az idősebb embernek az agya jobban szelektál. Azt mondja, néhány sajátosság a 60-70 évesek agyműködésére vonatkozóan. Az agysejtek nem halnak el, hanem egyszerűen elvesztik információ továbbító szerepüket, ha az illető nem dolgoztatja a szürke állományát. A koncentráció és memóriazavarok a felhalmozódott információ mennyiségének tudhatók be. Ebben az életkorban az illető hatékonyabban tud dolgozni, jobban bírja a stresszt, és racionálisabban gondolkodik is. Ha valaki odafigyel az egészségére, a mozgásra és agytornára, idősebb korára sokkal bölcsebben gondolkodik, és szebbnek látja a világot. No, hát úgy legyen, kedves hallgatóink, úgy, hogy hajrá, örüljünk annak, ahány évesek vagyunk, adjunk hálát a Jóistennek, és a fiatalok pedig hát hallgassák ezt meg, és becsüljék meg az időseket, mert megérdemlik. No, de halljuk Ferenc pápának a Twitter, nem a Twitter, szeptemberi ima szándékát, bár azt talán a hallgatók már hallották, de nem árt még egyszer elismételni.
Igen, és hát nem árt ezért imádkozni, igen. A teremtett világ megóvásáért. Az óceánok tartalmazzák a föld vízkészletének legnagyobb részét, és itt él a legtöbbféle élőlény, melyek közül ma sokat veszély fenyeget különféle okok miatt. A teremtés Isten emberek iránti szeretetének a terve. A közös otthon iránti szolidaritásunk a hitünkből születik. Imádkozzunk ebben a hónapban, hogy a politikusok, a tudósok és a közgazdászok dolgozzanak együtt a tengerek és az óceánok védelmében.
Nagyon megdöbbentő adatok vannak ezzel kapcsolatban, hogy milyen eszméletlen sok szemetet, műanyag szemetet tudnak összegyűjteni az óceánokból, és akkor ugye mi kicsi emberek megtesszük a magunkét, mert hogy szelektívan gyűjtjük a szemetet, de aztán nem tudjuk, hogy tovább följebb, hogy és mind alakulnak a dolgok, és az egyes országok, vagy egyes nagy multi cégek vezetői a több haszon érdekében vajon mennyire veszik figyelembe a környezetszennyezést. Úgy gondolom, hogy erről nagyon sokat kellene még beszélni.
Igen, és itt most az jutott eszembe, hogy ugye nem csak a tudósoknak, közgazdászoknak van dolguk ez ügyben, hanem tulajdonképpen minden embernek, mert mi is elsősorban mi vagyunk felelősek, rajtunk múlik, mert hiába van, nem tudom én mennyi takarító mondjuk egy városban, hogyha mindenki szemetel, akkor nem győzik feltakarítani. Tehát ugyanígy működik az óceánban, meg az egész természetben, hogyha mindenki arra figyel, hogy ő ne dobjon el semmit, akkor már sokat tettünk szerintem a természetvédelmi érdekében.
Igen, és ugye többször beszéltünk már itt a szerda reggeli napindítóban arról, hogy ha piacra megyünk vásárolni, vagy a boltba, hogy akkor vigyünk magunkkal szatyrot, és ne ott vegyük az eldobós papírszatyrot sem, pláne ne a nylon szatyrokat, mert hogy ezzel is csak termeljük a környezet szennyezést, és ezzel is csak terheljük a világot. Nagyon fontos lenne minnyájunknak tudatosan erre odafigyelni, tehát hogy a környezet szennyezés minél kevesebb legyen, mert talán, hogyha nincsen vásárlói igény a nejlonszatyrokra, előbb-utóbb talán megszüntetik a nejlonszatyrok gyártását is. Tehát ez valahogy így mehet alulról fölfelé is ez a kezdeményezés.
Lehet, de az is lehet, hogy föntről még talán hatásosabb, mert ha egyszerűen nem adnak ki, és nem, akkor az ember hozzászokik, hogy vigyen magával.
Vannak már országok, ahol a nejlonszatyrokat és a nejlomba való csomagolást is már megtiltották. Tehát, hogy igen, igen, talán lassan-lassan a világ ráébred arra, hogy a saját környezetünket szennyezzük meg, és saját magunk tesszük tönkre a gyönyörű szép bolygónkat.
Erről az jutott eszembe, bocsánat, hogy amikor a cigarettázásról volt szó, ugye hát valamikor elképzelhetetlennek tartottuk, hogy nyilvános helyeken, meg kocsmákban, közhelyeken ne dohányozzanak. Aztán, ahogy betiltották, milyen szépen mindenki leszokott róla, és most már az a természetes, hogy vonaton, közlekedésen nincs cigarettázás, nincs cigarettafüst. Hát végül igen. Ennek is, igen, onnan is lehet indítani esetleg, hogy...
Igen, jó lenne, ha még többen leszoknának róla, mert azért úgy időnként, hát persze vonaton, közlekedés eszközökön már nem, de azért egy irodaház előtt, ugye
a kapu előtt,
ott bizony igen. Vannak kis körök, akik ott dohányoznak, tehát, hát, igen, és hát nagyon fontos lenne tudni, az, igen, hát szóval ez sem válik az egészségünkre. Na, de ami az egészségünkre válik, és kapcsolódik egy kicsit talán ehhez, a teremtett világ védelméhez, ugye különösen a vizek védelméről szól itt most a Szent Atya, hát ez most nem éppen vizes téma, bár hozhattam volna azt is, miután ugye valamikori szakmám, de most egy régi emlék ébredt fel bennem, a szeptember-októberi szarvasbőgésekről. Éltek nagyon kedves barátaink Pomázon, és akkor velük mentünk ki a Pilisbe szarvasbőgés hallgatni, és ugye emlékszem rá, hogy az számomra nagyon félelmetes és egy hátborzongató élmény volt, de nagyon érdekes is volt. És hát a Pilisi parkerdő több erdészeténél idén is lehetett vezetett túrákra jelentkezni, ahol hallgatható és figyelhető a szarvasbőgés, ami a főváros környéki erdőkben szeptembertől október elejéig tart. Ezeken a vezetett kirándulásokon a kísérő szakemberek nem csak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket. A szarvasbőgés túrák egy-egy alkalommal korlátozott számú látogatót tudnak fogadni, és a helyszínen fizetendő némi díj is természetesen ugye a vezetett túra miatt. Erről találnak információt a kedves hallgatók, akiket ez érdekel, az Élő Bolygónk nevű internetes újságban. Tehát még szeptember 14-én, tehát most szombaton kezdődik a szarvasbőgés túrák, és egészen október elejéig tart különböző erdészetekben, a budakeszi erdészetben, a budapesti erdészetnél a valkói erdészet, valamint a visegrádi erdészet indít ilyen különböző szarvasbőgéses túrákat. No, hát ennyit a természetről, és aztán még egy egészségügyi dolog, a rögös túró. Nagyon érdekes, ez a cikk szintén a Élő Bolygónk című honlapról vettem. Azt mondja, a friss sajtok közé tartozó rögös túró, amely a Kárpát-medencében már évszázadok óta elterjedt és kedvelt élelmiszer, most uniós oltalmat kapott, mint magyar szuperélelmiszer. Amikor olyan élelmiszerekről van szó, írja a híradás, amelyek kiemelkednek a mindennapi ételek közül pozitív hatásaiknak és sokféle felhasználhatóságának köszönhetően, kevesen említenék a túrót, miközben az alacsony kalória tartalma és zsírtartalma, fehérje tartalma pedig magas, emellett kiváló kalcium és foszfor forrás is szervezetünk számára. Ezen tulajdonságainak, valamint sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően a túró, a kiegyensúlyozott táplálkozás szerves része nem véletlenül a sportolók körében is rendkívül kedvelt élelmiszer. A tehéntúró vitamin és ásványanyag tartalma is figyelemre méltó. B12, B1 és B2 vitaminokat tartalmaz, valamint vasat, káliumot, kalciumot, cinket, foszfort és mangánt. Minden tejtermék a rögös túró és kiváló kalciumforrás. 10 deka túró elfogyasztásával a napi kalcium szükséglet 1/10 fedezhető, s minél kisebb a túró zsírtartalma, annál több kalcium található benne. Tehát húzzuk ki magunkat, mert ugye a rögös túró is uniós védelmet kapott, mint magyar specialitás. Úgyhogy együnk több túrót. Érdekes itt még csak egy rövid adat, hogy 1 kiló túró elkészítéséhez 6 liter tej szükséges. Tehát nem egy nagyon termelékeny. Emlékszem rá gyerekkoromban, hogy aludt tejből csináltunk, hogy a nagyanyám fölfőzte, és akkor egy kis tűzacskóba belerakta, és hát egy kis maréknyi jött ki a, mit tudom, 1 liter aludt tejből, nem sok. Tehát ugye elképzelhetjük, hogy azért ez nem egy olyan nagyon szapora dolog, de viszont nagyon egészséges, úgyhogy fogyasszuk bátran.
Ezt lehet kapni nálunk is, ezt a úgynevezett rögös túrót?
Persze, persze. Van. Igen.
Jó.
No, ránézek az órára, és szomorúan megállapítom, hogy bizony vége van a műsoridőnknek, és már szinte összefoglalása sincsen idő, de csak annyit azért még elmondok, hogy a ma reggeli evangéliumunk a boldogságmondások és a jajoknak a mondásáról szólt. Ferenc atya komoly gondolatokat mondott el nekünk, mégpedig, hogy Jézus rám néz, mert fontos vagyok neki, beszélni akar velem, és mint tanítványra akar rám nézni. A boldogságok pedig miénk az Isten. És akkor most egy befejező vers, és beszélgettünk, bocsánat, Bárány Béla hitoktatási felügyelő atyával, kértük az imádságot különböző célokra a kedves hallgatóktól, és mindenféle apróságról volt még szó, de most még egy verset is szeretnénk elolvasni befejezésképpen, erre még éppen maradt időnk.
Aranyosi Ervin, ott van a szeretet. Ott van a szeretet, ott van fűben, fában. Szemünk előtt nyílik szerte a világban. Olyan energia, mely képes emelni, csak a forrására kellene rálelni. Tudod, közelebb van hozzád, mint hogy hinnéd, és ha rátalálnál, hidd el, többre vinnéd. Nem kellene érte a távolba nézni, csupán szép lelkedben újra felidézni. Mert ott van elásva ez a lélek kincse, boldogságajtódnak zárt, nyitó kilincse. Ha magad szereted, az ajtó kitárul, s minden rút akadály előled elhárul. Ott van a szeretet, de nem elég adni, tanuld meg másoktól szívből elfogadni.
Nagyon szépen köszönöm, és kedves hallgatóktól ma elbúcsúzunk, tehát 2019. szeptember 11-én Quirin Károlyné, Mándi Ágnes,
Arató Márta
és Bíró Istvánnak köszönjük a zenéket és a telefonokat, dicsértessék a Jézus Krisztus!